korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezza mélyre 162. adás, látomások a jó és a gonosz küzdelméről, egy ilyen látomás sorozatban megyünk most végig. A múltkori alkalommal a sárkány látomását, a sárkány Mihály, az égi asszonynak a küzdelmeit hallottuk. Most folytatjuk a tengeri vadállattal. A eddigi módszert követem, elmondom röviden a magát a szöveget, ismertetem, és akkor a képeket feloldom, mert mindig nagyon gazdag képanyaggal rendelkezik a jelenések könyve. Tehát a tengeri vadállat. Ismétlés következik, mert még visszatérek, a téma újra megjelenik, csak más kifejező eszközökkel. Ez a jelenések könyvének egy sajátosság, erre mindig utaltam, hogy tulajdonképpen ugyanaz a fő téma ismétlődik mindig-mindig kisebb témákban, de mindig egy kis variációval, egy kis változtatással. Tehát most föltűnik egy tengeri vadállat, ami tulajdonképpen nem egy új vadállat, hanem ugyanaz az alak, tehát maga a sátán, csak némi változtatással. Ennek is 7 feje és 10 szarva van, fejein Isten károló nevek. Ez a vadállat is kentaur-szerű, emlékszünk a lovakra és a sáskákra, hogy tehát ilyen keverék állatok, a kentaur eredetileg fölül ember, alul ló, azt hiszem, tehát ilyen összetett hibrid valami, és itt is ez a vadállat, ugye párduc, medve, oroszlán keverék. Ugye hát a vadállatoknak a keveréke, a gonoszság, hát ugye ezt már megbeszéltük, hogy egyik állat se vadállat, csak az ember szempontjából, de ez egy ilyen hibrid, és az előzőekben megismert sárkány erre a vadállatra ruházza az erejét. De az egyik feje már halálra van ítélve és megsebezve. A seb azonban hamarosan meggyógyul. Az egész föld imádja a tengeri vadállatot és a sárkányt, aki mondtuk, hogy többet ugyanaz a sárkánynak a megtestesülése, a tengeri vadállat. Káromló száját 42 hónapig fogja járatni, a szenteket átmenetileg legyőzi. Csak azok fölött van a tengeri vadállatnak végleges hatalma, akiknek neve nem áll az élet könyvében. Most akkor tehát a képeket feloldom, a tengeri vadállat képeit, mint ahogy mondtam, ez a rész is ismétlés, de mindig újabb és újabb színekkel, mindig visszatérek a zenére. Zenében megkomponálva tudnám elképzelni a jelenések könyvét. Van egy motívum, megismétlődik, de egy kicsit már variációkkal. De a fő motívum ott rejtezik benne, tehát itt is ismétlés látszólag, de újabb színekkel és bővítményekkel, mert csak egy vadállat van, egyetlen egy, ebben az egész nagy színjátékban maga a sátán, akit az előbb sárkánynak neveztünk. Na most ennek a sárkánynak van többféle megnyilvánulása, amikor tengeri vadállatként jelenik meg, akkor a tengereken, tengermellékeken regnáló Isten ellenes hatalmakat jelképezi. Tehát ez lehet Róma is, nem csak az, de itt valószínűleg az első olvasók Rómára gondoltak. Tehát a tengeren is kifejti a hatását a sárkány a tengeri vadállat által. De, és itt nagyon-nagyon érdekes hasonlat jön, gyönyörű kép, a tengeri vadállat egyik feje a 7 közül már halálra van sebezve. Az üdvözítő Krisztus ereje meggyengítette a halál hatalmát a sárkánynak, a tengeri vadállatnak, de azért meggyógyul még, és még az idők végéig tud ártani, tehát tulajdonképpen ezt mindig el kell mondanunk, hogy a sátán hatalmát Jézus kereszthalála megtörte. De bizonyos szempontból az idők végéig még tud ártani, és ez olyan szép képpel fejezi ki, hogy a hét fej közül az egyik már meg van sebezve. A következik a szárazföldi vadállat. A szárazföldből emelkedik ki, két szarva van, de sárkányként ordít. Arra veszi rá a föld lakóit, hogy imádják az első vadállatot. Álcsodákat művel, megtévesz mindenkit, szobrot állítanak a vadállatnak, és ez a szobor még beszélni is tud, idézőjelbe, akik nem imádják, azokat megöli, megjelöli az embereket karjukon, senki sem adhat, vehet, vagyis hát nincs szabadsága az, aki nem viseli a vadállat jelét, vagy nevének számát. A vadállat száma 666, majd mindjárt erről részletesebben, ugye? Tehát a képek, megint a képeket feloldom a szárazföldi vadállatról. Megint csak mondom, hogy minden sárkány és vadállat egy és ugyanaz, maga a sátán, különféle megnyilvánulási formákban és különböző képekben. A szárazföldi vadállat a sátán uralma az egyéb népek felett, amelyek az írás korában ismertek voltak. Művészi változat egy képben. Tehát lehetnek földi, lehet akár Babilon is, mindenféle földi birodalom. Ez a vadállat is utánozza az urat. Egy pillanatra visszalépek, ugye? Hét feje és 10 szarva van a sátánnak. Vagyis a tökéletességben az urat a hétben utánozza, de nem sikerül, mert csak 10 szarva van. És itt is egy rafinált utánzási kísérlet van, másképpen, de nagyon szép, ennek a bizonyos szárazföldi vadállatnak 2 szarva van, 2 szarva van, vagyis minek van 2 szarva? Hát sok minden állatnak, de itt a bárányra utal, hogy az Isten bárányának a képét ölti föl a szárazföldi vadállat, de itt is kilóg a lóláb, hogy már ilyen hasonlatkörökben dolgozzunk, kilóg a lóláb, mert fölveszi az ártatlan bárány képét, de sárkányként üvölt, és pontosabban ordít. Tehát itt sem sikerül a kísérlet, ugye, ahogy a hétfej és a 10 szarnál is, ki jön a hamisság, itt is bárányként, de ordít. Tehát itt sem sikerül az utánzás, mert a hangja nem szelíd bárányi, hanem a sárkány ordítása. Ugye emlékszünk, mondtam már, a hét fej és a 10 szar. Ez a vadállat, tehát ez sátán, hamis csodajeleket művel, megtéveszti az embereket, vagyis itt a megtévesztésen van a hangsúly. Tehát gondoljunk csak arra, hogy korunkban is vannak látszatcsodák, az emberek sokszor nem a tiszta forráshoz mennek, hanem vallás ürügyén mindenféle hát, hamis dolgokhoz, amit sokszor az Úr Jézus képét ölti föl, vagy a vallásosság képét, rengeteg álgyógyítóhoz futkároznak, és így tovább, és így tovább. Extatikus megnyilvánulások is vannak, de ez mind a bárányt utánozza, Krisztust, de egy idő után összeomlik. Gondoljunk csak a hamis vallásokra, a idő, ezek fölfutnak, nagyon gyorsan fölfutnak, és már úgy tűnik, hogy az egész világot behálozzák, amikor egyszer csak valami kiderül, valami hamisság, valami anyagi dolog, vagy erkölcsi dolog, vagy bármi más, és úgy szépen összeomlik kártyavárként. De hát addig rengeteg ember szenvedi meg. Tehát ez jelenti az, hogy megtéveszti az embereket, hamis csodajeleket művel. Olyan magyarázat is van, hogy a korai eretnekségekre is gondol, a szerző, a János presbiter a megtévesztéssel vagy áltudományokra lelki rabságban tartja az emberiséget, jel és szám van a kézen, tehát hogy megjelöli, a rabszolgákat szokták megjelölni, ugye, és hát ez, hogy ő az ő rabszolgái, szolgái az emberek. Most akkor feloldom a 666-ot, mint annak idején a 144-ezet, 666 a szárazföldi vadállatnak, a sátánnak a száma. Ezt is nagyon sokszor félremagyaráztuk, rosszul értelmeztük. Nagyon egyszerű a feloldás. Aki már több mint 5 éve velem együtt járja ezt az utat, az tudja, hogy többször, sőt egyszer egy egész, még a zuglói stúdióban egy egész előadást szenteltünk a szent számok feloldásának. És tehát nagyon egyszerű ez is. A 7 a tökéletesség száma. Ugye? Azért, mert 7 nap van például, ugye? Tehát a hold hónapnak a negyede. Tehát ilyen meglevő dolgok, nem az égből lepottyan dolgok a szent számok, hanem meglevő természetes szimbólumokat felruházunk, és a 7 itt a tökéletesség, maga az Isten száma. Na most, ha azt mondom, hogy 77 vagy 777, az ugyanaz, csak a magyarban úgy mondom, hogy jó, jobb, legjobb, leges, legjobb. Egy ilyen fokozás. 777, tehát a tökéletesség. Ennek megsértése a 6, a 66, vagy a 666, mert miért? Mert abban a korban nem ismerték a negatív számokat. Nem is tudom, hogy mivel helyettesítették, még volt olyan kor, amikor a nullát sem ismerték, ugye? Tehát ebben most nem mélyerek bele. Tehát, hogyha valami negatív számot akartak kifejezni, akkor kivonást alkalmaztak, vagyis megsértem a 777 tökéletességét, kivonás által, vagy csökkentés által, akkor kijön a 666. Nagyon profon egyszerű ez, tehát ezért a sátánnak a száma. Vannak más megoldások is, de azt hiszem, hogy ez a legtisztább és nem rafinált megoldás. Mindig a nagyon egyszerűben van a megoldás, ez mindig a szentírás olvasásnál is, ha minél bonyolultabb, komplikáltabb valami, az nem tiszta. Az egyszerűség, a pofon egyszerűség, ugye, hogy például miért, az 10 miért szent szám a 7 mellett? Hát olyan egyszerű, a régi ember ránézett a két kezére, 10 ujja van, és így komplikálódott, hogy az a teljesség, ugye, például 10 parancs, vagy az 1000, ez már mindig tartozik, tehát mindig egyszerű dolgokat keresünk. Tehát a 666 ez. A következő, a bárány megjelenik. Na most már az igazi bárány, nem a hamis bárány. A bárány megjelenik a Sion hegyén, vele van a 144 000, itt elgépeltem, és csak azt írtam, hogy 14 400, de hát majd megszerkesztődik a füzet, akkor ezt kiavítja Magdika. Tehát szózat hallatszik mennydörgésszerűen, de mégis hárfa hangom. Milyen érdekes? A 4 élő lény és a vének is ott vannak, ugye, 24 vén, 4 élőlény. Első nagy égi látomásból ismerjük őket. Az éneket, amelyeket énekelnek, csak a választották tudják énekelni, nem szennyezték be testüket asszonnyal, ajkukon nincs hazugság. Hát most ezeket a képeket fogom feloldani, az, hogy a bárány, a bárány, az Isten báránya, ezt nem kell magyarázni, keresztelő János is mondta, és hát sokan. Érdekes, hogy itt is csak a 144 ezer kíséri, megint egy nullával kevesebbet írtam, de 144 ezer kíséri, holott egy előző látomásban még a 144 ezer mellett egy megszámlálhatatlan sereg van, tehát így a kettő adja ki a választottak számát, ugye ezt már nagyon részletesen feloldottuk, hogy 144 ezer és egy megszámlálhatatlan sereg, vagyis Izraelből a megtértek és az egész emberiség. Itt eltűnik a másik sereg, valószínűleg egybeolvadt már, Izrael és minden nép megváltottja. Itt más jelent egy kicsit a 144 ezer, mint a könyvünk elején, itt többet jelent. Nagyon szép kép még az, hogy az isteni ige megszólalása erős, átható, hatalmas, zengő hang, de mégis hárfa hang. Tehát egyszerre, ugye ott is a sárkány csak ordítozni tud, itt pedig erős, kemény, határozott az Isten szava, de mégis úgy hangzik, mint egy hárfa, tehát a szívnek örömteli, és nem felkorbácsoló, hanem megnyugtató, békét hozó ez az isteni szó. Megint jön egy hasonlat, hogy mit jelent az, hogy ezek az illetők, a 144 ezer asszonnyal nem érintkezett. Ezt is már nagyon sokszor átelmélkedtük, de mindig meg kell ismételnem, ez nem házasságot, vagy nem a megszentelt házas életre vonatkozik, ez az asszonnyal nem érintkezni, hanem egy sokszor ismertetett ószövetségi jelképről. Paráznaság az ószövetség szerint, nem csak a szó szerinti, hanem minden némű bálvány imádást is paráznaságnak nevez. Két okból. Az egyik ok az kézenfekvő, a legtöbb bálvány templomban, majdnem minden kultuszban volt úgynevezett templomi papnők. A templomi papnők szerepe, hát nem részletezem, de kedves felnőtt hallgatóim kedvéért, technikus úr kedvéért sem részletezem, csak utalok rá. Ezeknek a papnőknek a szerepe egyáltalán nem papi volt, hanem kiszolgálták valami istennőnek a nevében, kiszolgálták a közönséget, és ezt még külön még szent cselekedetnek tartották ezek, de voltak ilyen férfiba is természetesen. Na most, mivel összekapcsolódott a bálvány kultusz a papnőkkel, ezért aztán a proféták egyértelműen a mindenféle bálvány kultuszt paráznaságnak neveztek. Ez az egyik ok. A másik az szimbolikus ok, de erről is már beszéltem, egy nagyon szép Izrael és Isten kapcsolatát a Szentírás nagyon sokszor, de legfőképpen a Jelenések könyvében úgy fejezi ki, mint a vőlegény Isten végtelenül szereti a menyasszonyát, Izraelt. Megjelenik ez az Új Szövetségben is, Szent Pálnál is, Jézus példabeszédeiben is, és na most Isten végtelenül hűségesen szereti, de sajnos Izrael sokszor elhagyja az ő Istenét. És így lesz széda belőle, tehát van olyan Hósás proféta nagyon kemény szavakkal, melyeket a szó szerint lefordítanánk, elpirulna még a technikus úr is, de mindenki, még én is, tehát kicsit finomítva szoktuk az Ószövetséget lefordítani, de nagyon csúnya szavakat mond Hósás proféta arra, hogy micsoda Izrael, ha elhagyja az Istenét, tehát ez a másik, hogy azért, tehát visszatérve a Jelenések könyvére, hogy nem szennyezték be magukat asszonnyal, nem a házasságra vonatkozik, hanem ezekre, az Isten megtagadására, a Jóisten elhagyására. Tehát eddig van a mai történet, és én most lezárom, és azt szeretném mondani, hogy ugye ne felejtsük el azt, hogy nagyon sok az ismétlés, de nem unalmas, mert a ismétlődő történetek mindig kibővülnek új és új színekkel, és aztán visszatérnek, és újból kezdődnek, de egy kicsit mindig közelebb kerülünk a megoldáshoz, hogy amit az első alkalommal elmondtuk, hogy Jézus győz.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.